Krisztusban, testvéreim, kedves televízió nézők, Albert Einstein szerint az ember csupán kétféle módon élheti az életét. Vagy abban hisz, hogy nincsenek csodák, vagy pedig abban hisz, hogy a világon minden egy csoda. Nekünk keresztényeknek hinnünk kell a csodákban. Azokban a csodákban, természetfölötti jelenségekben, amit tudományos ésszel nem tudunk megmagyarázni, ami az Isten közreműködésének köszönhető. Amikor Isten világa betör az emberek világába, kegyelmével megajándékoz minket. Nekünk keresztényeknek, Krisztus követőknek hinnünk kell a csodákban, hiszen erre tanít minket az evangélium, a kinyilatkoztatás, Istennek az igéje. Nagyböjt második vasárnapján, Szent Márk evangéliumából a béna ember meggyógyításának történetét hallottuk. Csodát! A béna ember visszakapta lelki és testi egészségét. Lelki egészségét, hiszen így szólt hozzá Krisztus, gyermekem, bűneid bocsánatot nyertek. És visszakapta a testi egészségét is, kelj föl, fogd ágyarat és járj. Menj házadba. Nekünk keresztényeknek hinnünk kell a csodákban, azokban a csodákban, amelyek behálózzák mindennapjainkat, és ott voltak az evangéliumban a lelki és a testi gyógyításon kívül is. Remélem, hogy a prédikáció végére rá fogunk döbbenni arra, hogy volt ebben a fölolvasott szakaszban még több olyan kis apró mozzanat, amit talán észre se vettünk első hallásra, de ami csodaként értelmezhető, ami üzenetet hordoz nekünk 2000 év távlatából, ami segít minket a nagybőjt küzdelmében. Jézus Kafarnaumban tanít. A bibliai hagyomány ezt Jézus városának tartja, mert sokat tanított ott, sok csodát tett ott. Ennek köszönhető, hogy sokan gyűltek össze, amikor egy házban hirdette az igét. Ekkor tűnik föl a színen négy ember, aki egy bénát hordoz egy hordányban. Nem tudjuk, hogy ennek a béna embernek mi volt a közvetlen betegsége, de az biztos, hogy járásképtelen volt. Mozgásképtelenül feküdt abban a hordányban, ezért kellett ennek a négy barátnak vinni Jézus elé. De látják, hogy nem tudják szándékukat megvalósítani. Olyan sokan álltak a ház előtt, hogy esélyük sem volt Jézus elé vinni ezt a beteg szerencsétlent. Fölmásznak a háztetőre, kibontják azt, kötelek segítségével leengedik Jézus elé a barátjukat. Kedves testvérek, mai világban az is csodálatra méltó, ha valakinek egy igaz barátja van. Ennek a béna embernek négy barátja volt, és most a baráton nem cimborát, nem munkatársat, nem kollégát, ismerőst értek, hanem olyan embert, aki képes értünk áldozatot vállalni, aki akkor se hagy el minket, ha baj van, ha rászorulunk, mint az evangéliumban szereplő négy barát, akik vitték a bénát, és fölmásztak a háztetőre, és leengedték Jézus elé. Erről a barátságról igen nagy kincsként beszél az Ószövetség. Sirák fia könyvében azt olvashatjuk, hogy az igaz, hűséges barátnak nincsen párja. Aki ilyenre szert tesz, nagyobb kincset talál aranynál és ezüstnél. Ilyen igaz barátságok voltak a szentek között is, például Nagyszent Bazil és Nazianzi Szent Gergely között. Nagyszent Bazil, akinek Nagybőjtben a szent liturgiáját végezzük, Aténben tanulmányai során ismerkedett meg Gergellyel, és későbbi visszaemlékezésükben leírják, hogy életre szóló barátságot kötöttek, amit Gergely így fogalmaz meg, csak két utat ismertünk. Az egyik az iskolába, a másik a templomba vezetett. Mert a barátok között nem csak azt tartja össze őket, hogy képesek egymásért vállalni az áldozatot, hanem a hit, a kegyelem. Ennek a béna embernek hívő barátai voltak. Szent Márk evangélista nagyon pontosan fogalmaz. Amikor meglátja Jézus ezt a bén embert, akkor a hitüket látva, a barátok hitét látva tesz csodát. Az evangéliumban sokszor tapasztaljuk azt, hogy Jézus csodái előtt valamiféle hitre van szükség. Azt nem mondhatjuk, hogy ez előfeltétele Jézus csodáinak, de az biztos, hogy sokszor megelőzi a csodát, a hitnek a megnyilvánulása. A mai történetben az furcsa, hogy nem a rászorult embert hite után tesz csodát Jézus, hanem a barátok hitét látva gyógyítja meg ezt a béna embert. Kedves testvérek, ilyen hívő barátot magától nem tudunk találni. Ilyen hívő barát csak úgy magától nem lesz az életünkben. Ezt ki kell imádkozni. Ezt ki kell böjtölni. Ezért könyörögni kell. A nagybőjtben ajánljunk föl imádságokat azért, hogy ilyen hívő barátaink legyenek. Aztán, mikor leengedi ez a négy ember a szerencsétlenül járt társukat Jézus elé, akkor azt mondja Krisztus, fiam, bűneid bocsánatot nyertek. Az ott lévő írástudók azt gondolják magukban, hogy Jézus káromkodik. Érthető a fölháborodásuk, hiszen a zsidó vallásosságban szó sincs arról, hogy Istenen kívül valaki más is megbocsáthatja a bűnöket. Még a messiásról sem feltételezték azt, hogy majd bűnöket fog megbocsátani. Egyedül Isten a bűnbocsánat forrása. Az írástudók fölháborodnak, de Jézus látja a gondolataikat. Miért? Nem azért, mert neki különleges telepatikus képességei voltak. Nem csupán jó emberismerő volt Krisztus, hanem megint csak az Ószövetség Istenére emlékeztet minket Krisztus, aki a szívek és a vesék vizsgálója. De itt a vizsgálaton ne valami negatív értelembe vett figyelmeztetést értsünk. Az Isten azért látja a mi gondolatainkat. Jézus azért látta az írástudó gondolatait, mert szeret minket. A szeretet által az Isten közel van hozzánk. Az Isten egy velünk. Közelebb van hozzánk, mint mi saját magunk. Hát persze, hogy tudja a gondolatainkat. Talán mindenki megtapasztalta már azt, hogyha szeretünk valakit. Házastársunkra gondolhatunk, akivel együtt élünk már 20, 30, talán 40 éve. Hát néha kitaláljuk a gondolatait. Tudjuk, hogy mit kíván, és valljuk be őszintén, milyen jól esik az, amikor a másik lesi az én gondolataimat. Úgy tudja, hogy mire vágyok, hogy meg se fogalmazom. Jézus szerette az írástudókat is. Nagybőjt vége fele majd, mikor közeledünk a nagy héthez. Sokat fogunk hallani arról az evangéliumban, hogy Jézus vitába száll a farizeusokkal, a szaduceusokkal, az írástudókkal, a nép véneivel. De el ne felejtsük a sok vita közepette, hogy őket is szerette. Az Isten mindenkit szeret. És mert szeret minket, mert közel van hozzánk, látja a mi gondolatainkat. Éppen ezért kell tisztán tartani a mi elménket. Olyan kevésszer beszélünk a gondolati bűnökről. Pedig minden bűn először a gondolatban fogalmazódik meg. És amikor beleegyezünk a kísértésben, csupán gondolatban, elméletben, abból lesz később bűnös szó, vagy bűnös tett. Nagybőjtben tisztítsuk meg a gondolatainkat. A bűntől, a kísértő gondolatoktól, a beleegyezéstől, a rosszba való beleegyezéstől. Jézus megbocsátja ennek a béna embernek a bűneit, aztán visszaadja a testi egészségét, kelj föl, fog ágyadat és jár. Az ott álló emberek így kiáltanak föl, ilyet még soha nem láttunk. A Biblia kutatók szerint a csoda elbeszéléseknek, azon belül a gyógyításoknak kialakult egy műfaja az evangéliumban. És ennek a műfajnak egy fontos kelléke a végén, hogy az ott álló emberek kifejezik a csodálkozást. Kifejezik azt, hogy milyen nagy dolog történt. Mint egy kórus megfogalmazzák, hogy mennyire nagyszerű Jézusnak ez a tette. De én azt hiszem, hogy itt többről van szó. Az ott álló emberek, akik látták ennek a bénának a gyógyulását, megérezték azt, hogy Istent soha nem tudjuk megismerni. Az Isten mindig tartogat nekünk újdonságot. Nagyböjtben, hogy közeledünk húsvéthoz, engedjük, hogy az Isten meglepjen minket. Engedjük, hogy rá tudjunk csodálkozni az Isten szeretetére, az Isten jóságára. Én azt kívánom mindnyájunknak, hogy amikor imádkozunk, kérjünk az Istentől jó barátokat. Amikor böjtölünk, tisztítsuk meg gondolatainkat a bűntől, és fogadjuk el az Istentől az ő szeretetét a hétköznapi csodák által. Amen.